Rádióegyetem. Mesétől a regényig. Őskultúra és hitvilág. Sárdi Margit előadása.
Ahogy mondtam, ma az ősi kultúránkról, hitvilágunkról fogunk beszélni, ami ugye elválaszthatatlan a magyarság őstörténetéről. Az őstörténetünkről Isten őriz, hogy elkezdjek most beszélni, egy élettapasztalása is kevés ahhoz, hogy az ember fél órában összefoglalja, de jelzem, hogy a magyar őstörténetnek a kérdései között sok még lezáratlan kutatási téma van, de nem olyan jellegűek ezek, amelyeknek az ügyében teljesen tanácstalanok volnánk. Tehát valójában mi elég sokat tudunk az ősi történetünkről. Azt azonban sajnos tapasztalnunk kell, hogy akár az irodalmunk, ősi irodalmunk, amiről majd szintén fogunk beszélni, éppen így a történetünk is, sajnos kutatása is, és a róla való közismeret megtelt ideológiai álláspontoknak a viszfényével, és emiatt rendkívül sok nacionalista és tudománytalan felhang tapadt rá, különösen a millecentenárium időszakában harapódtak el rendkívüli módon, és a könyvkiadás szabályozatlansága az a tudománytalan forrásoknak a tömegét engedte a könyvpiacra. Ezért, hogyha az őstörténetünkről tájékozódni akarnak, akkor legyen már igényük, hogy valóban tudományos vagy tudományosan hiteles munkát fogadjanak el csak forrásként. Van egy ilyen vietnámi közmondás, de akárki is mondhatta volna, hogy ha patakból iszol, nézd meg a forrását. Hát akkor már tiszta vízből, hogyha tájékozódni akarnak. Ugyancsak a millecentenárium idején azért számos tudomány összegezte a maga véleményét vagy álláspontját, kutatási eredményeit az ősi kultúrával és a honfoglalással kapcsolatban, tehát ezekhez is lehet folyamodni. Hogyha néhányat meg akarnék nevezni, akkor nézzék meg a régész állásfoglalását, Fodor Istvánnak a Verecke híres útján című könyve, a népszerű tudományos ismeretterjesztő munka, tehát az olvasása semmi nehézséget nem okoz. Készített ilyen összefoglalást a millecentenárium idején a Folklorisztika, honfoglalás és néprajz a címe, és készített ilyet a nyelvtudomány is, a honfoglalás a nyelvészet tükrében, honfoglalás és nyelvtudomány kötetekre gondolok. Tehát ezekből tájékozódjanak, ne adják alább. Ami a mi számunkra valóban fontos, az a magyarság rokonságának a kérdése, és bizonyos értelemben a vándorlásnak a kérdése, hiszen a különböző népekkel való érintkezésünk, kulturális cselekereskedelmünknek a lehetőségét a vándorlások vetették meg. Azt, mikor a kérdés fölmerül, hogy a magyarság kinek a rokona, és ezt önöknek nyilván nem egyszer föl fogják tenni, mint bölcsésztudományokban járatos embernek, mindig kérdezenek vissza, hogy mire gondolnak. Mert messze nem mindegy, hogy nyelvi, kulturális vagy genetikai rokonságról beszélünk. Ezt mindig élesen el kell választani egymástól, ez három teljesen különböző leszármazás. Ami a nyelvünket illeti, azt ma már valóban senki nem vonhatja kétségbe, hogy a magyar nyelv az finnugor eredetű. Ennek semmilyen kétség nem merülhet föl, az összes sumér meg akármilyen rokonság, rokonítás az öreg eszköze annak, hogy a magyar nyelv ősiségét, vagy eleganciáját, vagy értékét megemelni próbálják, nincsen rá szükség. A nyelvünk éppen elég ősi, a legtöbb indoeurópai nyelvvel ellentétben a mi nyelvünk legalább 5000 éves. És ha visszagondolnak rá, hogy Európában az indoeurópai, ma élő indoeurópai nyelvek milyen fiatalok ehhez képest, 1000 évesek? De van, amelyik csak 500. Hát ehhez képest azt kell mondanom, hogy nincsen rászorulva a magyar nyelv, hogy ilyen álságos támaszokat keressen. Ami a kulturális rokonságunkat illeti, azt sem vonja senki kétségbe, hogy a finnugor örökség a mi kultúránkban nagyon hamar iráni és törökségi, de majd ezekről még majd beszélek, kultúrával rétegződött és vegyült. Ez szintén kétség felett áll, noha vannak próbálkozások, hogy a törökségi hatást eltulozzák a finnugor gyökereknek a rovására. A harmadik rokonsági típus az a genetikai rokonság, az az etnikai rokonság, amivel szintén hú, de mennyi minden népcsoporttal próbáltak minket azonosítani. Azt kell mondani, hogy a genetikai kutatásoknak a mai álláspontja szerint a magyarság genetikai állománya a környező szláv és német lakosságéval majdnem teljesen megegyezik. Tehát a rokonság foka az arányszámban fejezik ki, 1,1-1,2, tehát majdnem azonos vele. Ennél lényegesen távolabbi az etnikai, genetikai rokonságunk a finnekkel, 2,3 csak, valamivel még kevesebb az iráni népcsoportokkal, 2,8, talán meglepő, de a törökségi népcsoportokkal még ennél is kevesebb, 3,8. Tehát a kulturális hatás nagy volt, a genetikai nem akkora. És hogy valami igazán távolit is mondjak, a mongoloid rasszokkal való rokonságunk az majdnem 14, 13,9. Tehát azzal nagyon-nagyon kevés a rokonság, gyakorlatilag véletlenszerű. Mindemellett ugye azt lehet szintén tudni, hogy a tudományoknak az álláspontjai ezekben a kérdésekben szintén nem maradtak azonosak, tehát meg ne próbálja senki a történettudománynak a mai álláspontját azonosítani a 19. századi vagy még annál korábbi álláspontokkal. Természetesen minden tudomány fejlődik, és a kérdésekről egyre újabb és újabb válaszokat fogalmaz meg, a nézeteit egyre jobban finomítja. Különösen a történettudománynak az ismeretei bővültek rendkívül gyorsan, de még a nyelvtudomány, amelyiknek azt a megállapítását, ugye, hogy a finnugor leszármazásunk, a nyelvünk finnugor leszármazása olyan, amilyen, szintén finomította, hiszen az új grammatikusoknak a nyelv családfája már régen elveszítette az érvényességét, és már réges-régen areális nyelv összefüggésekben, nyelvfejlődésekben gondolkodnak a nyelvészek is. Tehát nem feltételezik, hogy akármelyik nyelv homogén lett volna valaha is, hanem, hogy úgy mondjam, halmazokat képezett, amelynek a peremén másféle hatások érték a nyelvet, esetleg kereszteződött is másokkal, tehát így a nyelv sem egy és azonos egy beszélő közösségnek az esetében. Nagyon sokat tudott meg a régészet az ősi kultúrákról, annak ellenére, és ez valóban metodikai újítás, hiszen a népek országútján, amerre a magyarság megfordult, nincsenek időtálló anyagok, nincsen kő, szikla, hanem fa van, meg csont, meg hát fém természetesen, de amikor mi ott jártunk, akkor még nem igen jutott, csak viszonylag késő időszakban, Dél-Európában élvén jutottunk el a fém megmunkálásnak a technikájáig. Tehát Isten igazából nem számíthattak arra, hogy túlságosan sok megőrződött emléket találnak, tehát a kultúránk nem maradandó anyagokban testesült meg, ennek ellenére igen sokat megtudtak erről. Azt már nem vonják kétségbe, hogy a legrégebbi letelepült vidék, ahol a finnugorságnak a szálláshelye volt, az az Urál középső vidéke, annak is inkább a keleti lejtői, mint sem a nyugatiak, mert a korszaknak az életföldrajza inkább a keleti lejtőkön engedett meg élhetést. Sikeres népcsoport lehetett, legalább kétszer óriási kirajzásokra volt képes, tehát olyan gazdálkodási módszereket birtokolt, amelyekkel nagyobb népességet tudott eltartani, mint a környező népek. Az egyik kirajzása népesítette be Észak-Európát, a másik kirajzásával jutottak el finnugor népcsoportok a mai Finnország területére, illetve a Káma környékére. Figyelembe veszik a meteorológiai életföldrajzi hatásokat is, és ezek mutatják azt, hogy a magyarság elkülönülésében az objugoroktól egy kiszáradási periódus is létre közrejátszhatott. A magyarság eleve délebben, az a népcsoport, amelyikből a magyarság lett, eleve az obi ugor csoportnak a déli szállás területein élhetett, és erőteljesebb kapcsolatban volt a lótartó iráni népekkel. Ezért, amikor ezelőtt egy olyan durván 5000-6000 évvel, amikor, bocsánat, északra tolódták el az életföldrajzi övek, akkor a magyarság volt az, amelyik a nomadizálásnak a módszerét át tudta venni. A nomadizálás az, aminek a miben létét most újra csak másként látjuk, mint akár csak egy 60-70 évvel ezelőtt. A nomadizálásról azt képzelték korábban, hát ez az a 19. század délibábos történet tudományának valószínűleg az öröksége még, hogy akkor lóháton élte le a nép az életét, tehát állandóan vándorolt. Ó, de hogy, így nem lehet népességet eltartani egészségére, ez nagy igazság lehet. Így egy család sem kockáztatja önmaga megélhetését, hogy bezzeg, hogy bele a vakvilágba vándorol, anélkül, hogy tudná, hogy hová megy. Nem, hogy népek nem vándorolnak így. Igazából, amit úgy neveznek, hogy nomadizálás, sokkal jobban hasonlít a legelőváltó gazdálkodáshoz. De hát tulajdonképpen úgy történt, hogy egy folyónak a torkolata és a forrásvidéke között váltogatta a szálláshelyeit a különböző csoportjai az illető népnek, oly módon, hogy átteleltek a forrásvidéken, és leereszkedtek tavasszal a torkolatvidékhez, és aztán, ahogy nyáron száradt a növényzet, egyre följebb és följebb visszafelé haladtak a forrásvidék felé, hogy ott újra találjanak az állataiknak megfelelő legelőt. Nem mindenki tartott velük. Tehát az állandó szállása az a torkolatvidéknél volt, ott maradtak az öregek, a betegek, a nők a gyerekekkel, és csak a mozgékonyabb, a mobilisebb felnőtt csoport vándorolt az állatállománnyal. Hány olyan helynevünk van, ami egy folyónak a torkolatánál és a forrásvidékénél valamilyen azonos vagy megközelítőleg azonos formában előfordul. Tehát ez még a Magyarországra való betelepüléskor is így történt. És hát így történt tulajdonképpen az eurázsiai sztyeppéken is. A nomadizálásnak az a felfogása, amit az imént korábbi virágosabb felfogása, az abból is fakad, hogy összetévesztették a népvándorlással. De a népvándorlás sem úgy történt, hogy egy nép állandóan vándorolt. Egy csodát. Ahányszor letelepedtek, mindig azt hitték, hogy most már a végleges helyükre érkeztek, és megpróbálták azt megtartani. Csak egy mindmáig kiderítetlen ázsiai feszültség gócnak a hatására egyre újabb és újabb néptömegek löködtek ki arra a sávra, Eurázsiának erre a sávjára, amit most úgy nevezünk, hogy népek országútja. ereinte ezek. Indoeurópai népek voltak, kimmerek, szkíták, aztán követték a türk, törökségi népek, közéjük ékelődött a magyarság, a népvándorlás szívó hatásának a következtében került bele ennek a sodrába, és a magyarság után is érkeztek még népek, ezt saját történelmünkből tudjuk, hogy a besenyők, az úzok, a kunok, a tatárok ugyanezen az úton indultak el. Ezekből a népekből, amelyek az Épekország útján itt elvonultak, egyedül a magyarság maradt meg államalkotó alakulatként. És ezt azért hangsúlyozom, mert az interneten én is legalább háromszor megkaptam már azt a levelet, amiben felsorolják, hogy mire legyek büszke. Ennek a büszkeség lajstromnak a fele hülyeség, a másik fele tudománytalan, a harmadik fele pedig nem igaz. Olyasmire legyenek büszkék, ami igaz. Hát erre például tényleg büszkék lehetünk, mert egyetlen egy más népnek sem sikerült államalakulatként megmaradni, ha a tatár autonóm köztársaságot nem tekintjük önálló államalakulatnak. Ennek két oka lehetett. Egy, a magyarságnak nagy volt a lélekszáma. Kettő, horizontálisan és vertikálisan egyaránt nagyon tagolt népalakulat volt, tehát nem egy fejletlen horda, hanem egy komolyan rétegzett államalakulat. Nem demokratikus. Már amikor itt jártunk a népek ország útján, sem volt demokratikus. Legalább két réteget, a szegényeket és a gazdagokat, az ínséget és a bőséget megkülönböztet. Csak így tudott a magyarság egy-egy megrendítő katonai vereség után is újra termelni katonai vezető réteget, hogy önmagából termelte ki azt, ellentétben más népalakulatokkal. Most mindezek után a történeti kérdéseket immár elhagyva, lyukadjunk ki oda, hogy a magyarságnak, tehát a vándorlásai közben több népcsoporttal volt érkezése, együtt élni, és tőlük kulturális hatásokat élvezni, elsajátítani. Az egyik az iráni népcsoportok, ős- és óiráni népcsoportok, amelyekkel való együttélésünknek, a lótartásnak bizonyos elemei, az eredményei, de például a gazdasági életnek a bizonyos vonásai, a vám, a vásár, szavak bizonyítják, hogy gazdasági életünknek bizonyos vonatkozásait is velük élve ismertük meg. A másik a bolgár-török törökségi nép, ez az Onogur törzsszövetség, amelyel együtt is éltünk huzamos ideig. Az volt az államalkulatnak a neve, hogy tíz nyíl Onogur. Ez az Onogur népnév őrződött meg a Hunor személynévben personifikálva. A Hunor és magyar testvérségéről szóló monda az az Onogur bolgár törzsszövetségben való életünknek az emléke. Mély és tartós hatást gyakorolt a magyarságra a türk államszervezet, tehát a Kazár birodalomban való élésünk. A magyarság már akkor ismerte a törzsi szerveződést, de ekkor szerveződött ebben az időben 7 törzsé, 7 magyar törzsé, amelyek közül színmagyar csak 2 volt, a többi az törökségi, kazár, illetve hát ilyen a kabar törzs, az csatlakozó törzs, az ilyen vegyes, mindenféle szogd alán, vagy akármilyen nemzetiségű volt. Együttélésünk terméke a kettős fejedelemség intézménye, ezt önök is ismerik. Tehát a szakrális hatalmat birtokló kündű, és a valódi hatalmat birtokló Gyula kettős fejedelemség. Hát ez olyan, mint a, hát ezt még mesékből is kell, hogy ismerjék, az oszmán törököknél a szultán és a nagyvezír szerepe. Csak hát azzal a különbséggel, hogy a kündű a szakrális uralkodó volt. Most a magyar államszerveződésnek azonban az volt a sajátsága, hogy a hangsúly abban az ütemben, ahogy a magyarság a kazár birodalomtól igyekezett függetlenedni, elszakadni és önállósodni, a kündűnek a szerepe csökken, az volt erős kapcsolatban a kazár állammal, és a valóságos hatalmat gyakorló Gyula szerepe nőtt, ez a honfoglalás idején már tuti így van, mert a honfoglaló Gyuláról, Árpádról mindenki tud, de az, hogy a korban kündű is volt, ezt már alig-alig tudják, noha még név szerint is tudjuk, hogy Kurszán volt. Igaz, hogy nem élt már utána sokáig, és hát akkor, hogy úgy mondjam, Árpád elfelejtette újjáválasztatni a kündűt, már nem volt rá szükség. Szögezzük le, hogy a kazárbirodalomban élve, vagy kazárbirodalom kötelékeiben élve, elég laza volt a kapcsolat, már megismertük a három nagy világvallást, a kereszténységet és a zsidó és iszlám vallást is. A magyarság vezető rétege valamelyik ilyen nagy vallást fölvette, de egyetlen vallás sem kívánt akkor a híveitől dogmatikai meggyőződést, netán érzelmi azonosulást, azt meg pláne nem, hanem bizonyos szokásoknak a megtartását igényelte, ezt pedig lazán meg lehetett csinálni, különösebb hitbéli meggyőződés nélkül is. Úgy néz ki, hogy a magyarság ismerte ugyan ezeket a világvallásokat, de meglehetősen szinkretisztikusan kezelte, tehát eléggé elvegyültek ezeknek a világvallásoknak az elemei az ősi vallással. Ennek a legpregnánsabb példája a bezdédi tarsolylemez. Tarsolylemezt már láttak annyit, mint a nyű, mert ma már bárki vásárolhat magának tarsolylemez másolattal díszített szűtyőt. Tehát igazából már mindenki tudja, hogy az ősi díszítő elemünk a palmettás motívum, az ide-oda indázó, szép tekervényes cirádás alakzat. Ez a palmetta, ez a szogd fémművességben alakult ki, mi onnan ismertük meg, és hát vált elterjedté a mi művészetünkben, de ellentétben a szogdokkal, akik ezt ornamentikának, díszítő elemnek tekintették, nálunk ennek szakrális jelentése lett, mert ez az ide-oda burjánzó, vége nincsen motívum a világfát testesítette meg. És mégis a bezdédi tarsolylemezen ezek a palmettás díszek egy keresztet ölelnek közre. Hát lazán megfért egymással a két féle vallás. Hát egyébként nyilván ismerik azt a történeti mondát is, vagy igaz, vagy sem, amelyet Géza nevéhez fűznek, akinek a kereszténysége felettébb kérdéses tisztaságú volt, és azt mondta, hogy ő elég gazdag ahhoz, hogy két urat is szolgáljon. Na tehát valószínűleg nagyjából ez az álláspont jellemezte a többieket is. Hát tiszta vallásosságot ne is várjanak a korszakban, nem csak nálunk, Európában sem volt olyasmi még. Az írás megismerése is az irániakkal való kapcsolatunknak az eredménye. Tehát szó nincs róla, hogy akkor ismertük volna az írást meg, amikor ide érkeztünk a Kárpát-medencébe. Csak az, amire mi írtunk, fára, rováspálcára, az sajnos nem tartós. Tehát ezek bizony elmúltak. Néhány csontra írott szövegecske maradt fenn elég régről, talán a honfoglalás utáni időkből, 10. századból, amire gyanakodhatunk, hogy valóban régi. Na, még valamit elmondok a honfoglalás kori egyéb kulturális vonatkozásokról, más művészeteknek a továbbéléséről, vagy ősiségéről, hogy aztán az irodalomra kiukadhassak. Azt már tudjuk, hogy néhány daltípus biztosan ősi, amit ma is ismerünk. Van ugorkori örökség is közöttük. Ez a kvartal mélyülő, tehát nem kvintváltó, hanem kvartváltó szerkezet, amelyik 3-4 azonos hangon záródik. Ismétlések vannak benne, később ez négy sorossá és trofikus szerkezetűvé is alakulhatott. A legősibb dallamaink közé tartozik a Kállai kettős és a Kanásztánc. Majd a törökségi hatáson a magyarság épp úgy átesett, mint a permi rokonaink. Ez az oka annak, hogy a zenei anyanyelvünk velük közelebbi rokonságot mutat, mint az objúgorokkal. Mindketten átestünk ezen a törökségi hatáson. Ennek a törökségi hatásnak az eredménye a kvintváltó szerkezet, amit már biztos tanultak önök is az ének tanulmányaik során, és az ötfokúság, a pentatónia. Ezek a dallamok adják ki a régi népzenénknek a legjellemzőbb és a legnagyobb mennyiségű anyagát. Később is kerültek be a népdalkincsbe dallamok, nyugati eredetűek, de jóval kisebb elterjedtségben, jóval kisebb számban és jóval kevesebb variánsban. Ezt mindig számításba kell venni, hogy mennyire variálódott egy bizonyos elem, az irodalomban is számításba vesszük. Nem, hogy mérsékelni, vagy elnyomni, még mérsékelni sem tudta a régi dallamkincsünknek a elterjedtségét és befolyását a mindennapi életben. A zenetörténészek ennek okát abban látják, hogy a magunkkal hozott dallamkincs, ez a kvintváltó, kvartváltó, pentaton dallamkincs jóval fejlettebb, mint amit itt találtunk. Tehát a mi számunkra az itt hallott dallamok meglehetősen primitívnek tűntek, és nagyon keveset vettek át belőle. Nem kellett elhagyni az itt hallott dallamoknak a kedvéért. Ami a folklorisztikának az eredményeit illeti, ami a magyar viselethez tartozik, elmondok szintén valamit, amivel joggal büszkélkedhetünk, ez pedig a bőrkikészítésnek a módja. A magyarság timsós eljárással készítette ki a bőrt, amely lényegesen tartósabb és erősebb bőrt eredményez, mint az Európában ekkor alkalmazott cseres eljárás. A cseres eljárás a szőrtűszőket is elpusztítja, és ha a szőrtűsző is kihullik, akkor a bőr egy picinyég lukacsos lesz. Tehát a szakító szilárdsága kisebb, mintha ezek bent maradtak volna. Tehát ezt azért jegyezzük meg, hogy ez jobb anyagot eredményezett. Ez ősi örökségünk. Ősi örökségünk, tehát a honfoglaláskor biztos megvolt már, a férfiaknak a fonott haja, ami hát még a 19. században biztosan létezett. A férfiak üstöke, ezt el kell magyarázni, mert többnyire nem szokták tudni, hogy mi az az üstök. Ez nem élt olyan sokáig, de képzőművészeti ábrázolásokon látjuk, hogy Nádasdinak volt ilyen, a kicsi Eszterházi Pál leírja, hogy neki ilyen volt. Egy egyébként nyírott fej, amin egy hosszabb, hát nagy tincs maradt csak hosszan, azt hagyták így a homlokukba lógni. Ez az üstök. Ez szintén ilyen régi sajátság, meg hát még néhány dolog, amire most nincsen szükség, mert végül is nem folklorisztikával foglalkozom. Fontosabb a szellemi néprajznak az eredménye, amit szintén valamit elmondanék belőle. Akik elképzelik, hogy magyarság ide érkezik Európába és átvesz bizonyos dolgokat, nem veszik figyelembe, hogy az európai hiedelemkincs mitológia sem volt egyazonos. Az is több rétegű volt, különböző korokból származott és különböző eredetű volt. Amit a saját hiedelemvilágunknak a vonatkozásában elmondhatunk, az az, hogy amiről azt képzeltük, hogy a sámánkodás az a mi sajátságunk, egyáltalán nem sámánkodás, az Eurázsia szerte folyt, de a miénk, és erről majd beszélek, még más típusú, más jellegű, másként folyik. A 10. század Európában a keresztény népeknek sem voltak körülhatárolható homogén vallási rendszerei. többségük a elmúlt évtizedekben egy-két generáció azelőtt vált csak így-úgy keresztényé, és a hitviláguk meglehetősen szinkretisztikus, meglehetősen vegyes volt. Sok saját pogány hagyománnyal és ezeknek a helyi változataival. Tehát a mi ősi hiedelemvilágunk, az ősi európai, a kereszténységbe többé-kevésbé integrálódott hiedelemvilágok között zajlott. Korábban azt gondolták, hogy a magyarság olyan elemeket vett át, ami nálunk nem volt. De ez tévedés. Olyanokat nem vesz át egy nép. Olyan elemeket vett át a magyarság, amelyeknek megvoltak az előzményei nálunk is, és funkcionáló előzményei, és valamilyen módon ezt bővítette az a hiedelem, amivel találkoztunk. Inkább valami hasonlulás típusú fejlődés zajlott. Ilyen hasonulásnak az eredménye, hogy a korábbi magyar elnevezés megőrződött bizonyos hitbéli fogalmaknál, például Isten neve, az ördög neve, a boldogasszony név, a lidérc, a tündér, a sárkány, a boszorkány. Még egy sereg dolgot nem vett át a magyarság annak ellenére, hogy nagyon közelről érintkezhettünk volna vele, ez például a vámpírhiedelmek. A románság között rengeteg vámpírhiedelem élt, a magyarság ebből semmit nem vett át. Na most, akkor ezek után visszatekintve az ősi kultúránkra, mit tudunk erről elmondani? Amit biztosan tudunk, most csak azt mondom el. Több istenséget ismert a magyarság, de a főisten az férfi istenség volt. Mellette két különböző funkciójú női istenség létezett, az egyiknek pozitív volt a tevékenysége, az ő tevékenységét ruházták át Szűz Máriára. Ez az oka annak, hogy a Mária kultusz nálunk olyan gazdag, sokféle változatban bomlott ki. A másik női istenségnek a tevékenysége azonban negatív volt, és nem is szabadott emiatt, a névmágia miatt megnevezni, hiszen az, ha megjelent volna, az rendkívül kellemetlen lett volna, az eufémisztikus megnevezése maradt meg, a szép asszony. Az nem azt jelenti, hogy tényleg szép kellett, hogy legyen, hanem azt jelenti, hogy nem merték másként nevezni. Ami a kozmogóniai képünket illeti, a világot, annak a mintájára képzeltük el, ahogy mi magunk éltünk, de ez teljesen normális, ezt mindenki így csinálja. Mi sátrakban éltünk, ergo sátorformára képzeltük el a világot. Ez a nagy kék fölöttünk, egy nagy kék vásznú sátor, amit a közepén álló tetejetlen fa tart. A tetejetlen fa lombozata tartalmazza, vagy ott laknak az istenségek, ott laknak az égi testek is. A naphold, a csillagok, azok mind a tetejetlen fának a lombjában laknak. A tetejetlen fa derék része, a fatörzs része, az a mi való világunk, mi itt élünk. A talaj alatt, a gyökérzet szintjén mindenféle ártó, kellemetlen lények élnek, szellemek, gyíkok, kígyók, azok önmagukban is mind elég veszedelmesek, és át is változhatnak, tehát az mindenképpen az alvilágnak a negatív képzeteit hordozta. A magyarság lélekhitű volt, tehát animizmus jellemezte őket, többféle lélek fogalommal is rendelkeztek. Az egyik az, ami az élettel összekapcsolódik szorosan, ami a halott emberből el is távozik, az az életlélek, a mi eredeti nevünk erre a Jonh volt. Amikor a Ómagyar Mária sírólomban Mária azt mondja, hogy én Jonhom búol fárad, akkor erre a lélekre gondol. Volt tovább egy olyan lélekfogalom, ami a lélegzéskor kibejárt, ezért is a lélekszavunk fette ezt a lélekfogalmat. Erre már vigyázni kellett, mert ennek az eltávozása is könnyen okozhatta az embernek a halálát, ezért ásításkor, tüsszentéskor a szájunk elé kellett tenni a kezünket, nem higiéniai okokból, hanem hogy ezt a lelket nehogy eleresszük véletlenül, engedjük a szájunkból kiszökni. A harmadik lélek valamilyen ábrázolás, tükröződésnek a lelke, árnyék, tükörkép, ennek a neve volt íz. Erre is vigyázni kellett, mert ez is elszabadulhatott az embertől, ellophatták például. És akkor nagyon csúnya dolgokat lehetett azzal csináltatni, amit a mi számlánkra írnak. Tehát erre is felettébb vigyázni kell. Ami a túlvilági hiedelmeket illeti, a túlvilágot fordított világként képzeltük el, minden fordítva lesz, mint nálunk. Tehát, hogyha a sátron belül a családfőtől jobbra helyezkedtek el a férfiak és balra helyezkedtek el a nők, akkor a temetőben ezeket fordítva temették el másik irányban. És miután a férfiak bal kézről viselték a kardot, és jobb kézben hordozták a lándzsát, az eltemetett halottaknál ezt fordítva tették be, nem azért, mert balkezesek voltak, hanem mert a túlvilág az fordított világ lesz, tehát akkor ott úgy fog kézre esni a kard meg a lándzsa. Totemhitűek voltak, tehát nem csak, hogy az állattól való származásnak vannak nyomai, hanem az exogámia világosan mutatja, hogy ezen belül kívülről kellett házasodniuk. De ami a legfontosabb a mi számunkra, hogy a túlvilággal való érintkezésnek a módja az a sámán kodás volt, tehát a sámán tevékenysége. És ez az a mi sámán tevékenységünk, amelyik szoros rokona Ázsiában élő népeknek a tevékenységével, utoljára Koreában vannak ilyenek, amelyek éppen úgy működnek, mint a miénk, és az eurázsiai sámánkodás az más típusú. Mondom, hogy hogyan. A mi sámánunk kiválasztódása passzív. Senki nem jelentkezhet, hogy én sámán akarok lenni, mert az nem úgy van. A sámán születik, és nem lesz. Ellentétben az eurázsiai sámánnal, aki eldönthette, hogy én az akarok lenni. A mi sámánunk tudományszerzése passzív. Hosszú alvás, révület idején kapja meg a képességet a túlvilággal való érintkezésre. Ez alatt, a révület alatt eljönnek a szellemek, földarabolják őt, és összeállítják. Akkor, ha van fölös csontja, majd mindjárt mondom, hogy mi az, ha nincs fölös csontja, akkor gáz, akkor nem lehet visszaállítani az illetőt, és akkor annyi a sámánnak. De az a fölös csont, az többnyire a hatodik új, de lehetett fog is, ha semmi más nem jött, akkor még a burokban születés is szóba jöhetett. De azért annyira nem kell félteni eleinket, mert azért meg tudták kártyázni, hogy ha éppen nem volt hatújú az egész népcsoportban, vagy egész közösségben, azért hatújú kesztyűk számosan maradtak ránk, de hát a szellemeket át lehetett rázni bizonyos mértékig. Ez a fölös csont, erről győződnek meg a szellemek, amikor földarabolják a jelöltet. A jelölt felavatása vizsgaszerű, tehát akkor egy révülésnek a keretében fölmászik a tetejetlen fára. Most nem igazából a tetejetlen fára, a sámának van egy létrája, egy kis fellépő állványka, amire révülés alatt fölmászik. Ez a fölfelé haladás jelképezi a tetejetlen fára való fölmászást. Ilyen nem kell az eurázsiai sámánnak, az eurázsiai sámán könyvből végzi a tevékenységét. A mi sámánunk fölszereléséhez több minden tartozik, részben ez a létranemű állványka, ilyen lépcsős fa, részben az egyferekű dob. Ez a tűz fölé tartva kifeszítették a bőrt, mert ez egyébként, ha nem éri meleg, akkor pecsüt, de akkor kifeszül, és ezt tekinti ő táltos paripának, ez az ő lova, ami fölviszi őt a tetejetlen fának a lombozatába. És hát attól függően, hogy milyen állat volt az ő védő állata, védő szelleme, különböző fejdíszek járultak még a fölszereléshez, agancsok, tarkatollas fejdísz, vagy valami más, hát ez már változhatott. A tevékenységének a lényege azonban a révülés. Az önkívületi állapotban való érintkezés a túlvilággal. Ebben az önkívületi állapotban ő valamilyen állattá változik, és hát elintézi az ügyes bajos dolgainkat a szellemekkel, megküzd az ártó szellemekkel, vagy hát nem tudom, mit kell elintéznie, de azt állatalakban intézi el. Őrült nagy különbség, hogy a mi sámánunknak a tevékenysége a közösség szempontjából mindig pozitív. Ő a közösségnek a kiválasztottja, a közösség képviselője, közben járója a szellemvilágban. Ellentétben az eurázsiai sámánnal, táltossal, aki önző is lehet, kártékony is lehet, ez a miénkkel sosem fordulhatott elő. Hát, hogy annak az irodalmi vonatkozására is utaljak, a sámán révülése alatt egy éneket énekelt, ami azonban improvizatív volt, tehát még ha akármilyen szerencsénk lenne, sem őrződhetett volna meg, hiszen nem volt kötött szövege. Egyetlen kötött ismétlődő eleme volt, az pedig a szellemek hívásának a szava, és ez volt a kai. Az obiugor rokonaink a varázsénekre most is azt mondják, vagy a sámánénekre, hogy kai szó. Az egyikben fölismerik a kájt, a másikban a szót. Tehát egy ilyen hívó szó. A következőkben hangtanilag is változott a szó, a kájból haj lett, és a funkcióját is jobbára megváltoztatta, úgyhogy most már azt hisszük, hogy indulat szó. De nem az volt. Tehát amikor a 19. században kutatták ősi történeti emlékeinket, vagy az európai történetírásnak bizonyos emlékeit, akkor sok helyen indulatszónak nézték, pedig föl volt jegyezve, hogy istentisztelet részeként hangzott el. Tehát pogány istentisztelet, ezt így kell értelmezni. Sámán istentisztelet közepette hangzott el ez a húj-húj, ám de indulatszónak tekintették, és utóbb még csata kiáltásnak is. Ami a honfoglalás utáni egyházi szabályozásokból kiolvasható, az kevés tilalmat mondanak el a mi földrajzi területünkön az egyháziak a bálványozásra, ami azt jelenti, hogy bálványokat, természeti helyeket, köveket nemigen tiszteltek. Körülöttünk élő szláv népeknél sokkal több ilyen tilalom van, tehát ott ezeknek a tisztelete elterjedtebb lehetett. Hát nagyjából ennyi. És akkor most beszéljünk az ősköltészetünknek a fennmaradásáról, tehát először is a honfoglalás korszakának az irodalmáról és arról, hogy mit lehet erről rekonstruálni mai napság. Kutatása viszonylag későn kezdődött el, csak a 19. század második felében, amikor is a sokszor emlegetett pozitivizmus nem rendelkezett módszerekkel, hogy íratlan jelenségekkel vizsgálódjon, és ugye keletkezett az a megállapítás, ami Horváth János klasszikus megszövegezésében így hangzik: pogánykori magyar szövegekről semmi nyom, semmi emlékezet, pogánykori magyar irodalomról ennél fogva nem beszélhetünk. Irodalmunk története csak a kereszténység fölvételével a 11. században kezdődik. Amiből ugye az következik, hogy a szövegemlékek hiánya miatt az ősköltészetünk létezését is kétségbe vonták. Tehát a bizonyíték hiányát azonosnak vette a hiány bizonyítékával, és ez nem szójáték, hanem gondolkodási hiba. Ebből keletkezett az a tévedés, hogy a magyar kultúrát teljes egészében a latin keresztény kultúrából, műveltségből származtatták, ami nem csak, hogy mélységesen méltánytalan és igaztalan, hanem még nem is vezet jó eredményre, mert a magyar műveltség a kereszténység európai képén belül is mutat egyedi színeket, amelyeket nem tudunk megmagyarázni, ha a kereszténység előtti kultúrát nem veszük figyelembe. Ma már tudjuk, mert kialakult, hogy úgy mondjam, az irodalomtudomány régészete, tehát a metodikai sokféleség az kialakult, ma már tudjuk, hogy nem szövegek után kell kutatni, azoknak a megőrződése az majdnem lehetetlen. Amire vissza tudunk következtetni, az az orális szellemi műveltségnek a legszívósabb néhány eleme, a műfajok és a költői forma. A költői formát mondom elsőként, mert az gyorsabban el tudom intézni. Minthogy ez egy orális, szájhagyományozó költészet volt, ugyanazok a jellegek érvényesek rá, mint amiket a múlt alkalommal elmondtam, tehát a mnemotechnikai alátámasztás, a megjegyzés alátámasztása volt a cél, és ez szolgálja minden eszköz, a gondolatritmus, a rím, az ismétlődés, a variáció, az alliteráció, a figura etimológia és a többi. A műfajok kérdése egy kicsit problémásabb, de mindjárt jelzem, hogy milyen műfajok létére tudunk visszakövetkeztetni, de én csak a prózai, vagy epikus műfajokra fogok aztán hangsúlyt fektetni, a líraiakat azt csak gyorsan áttekintjük. Ha egyszer ma is vannak olyan dallamaink, népdaldallamaink, amelyek azonosak a permi népekéivel, tehát zürjén dallamokkal, akkor azt kell mondanunk, hogy szöveg is kellett, hogy azzal járjon, mert dallamokat csórén nem jegyzünk meg. Tehát, ha mi azt a törökségi együttélésünk idején átvettük azt a dallamot, mint amikor az űrjének is mondjuk átvették, akkor azzal szöveg is járt, azt hoznunk kellett magunkkal, hogy itt ma még birtokoljuk. Már mostan nincs annyi idő, mint régen boldog időkben, de régen boldog időkben még hoztam be kazettát, és megmutattam a dallamot, és voltak, akkor kiegészítő szakosokat is tanítottam, énekszakos kollégák a hallgatók között, és visongva ismerték föl, hogy ez a mit tudom én milyen dallam, ez meg a akármilyen dallam. Tehát szakember az kapásból ráismer, hogy vannak rendkívül hasonló dallamaink az űrjénekkel. Én csak mondom hozzá, hogy gőzünk nincs, hogy milyen szövege volt, de valamilyen szövegének kellett lennie. Ez az egyik, amit tudunk. És hát azt is tudjuk, ugye, hogy milyen jellegű volt, hogy ereszkedő volt a hangjelejtése, hogy pentaton volt és kvintváltó, sőt, strofikus szerkezetű és azonos 3-4 hangon záródott. Tehát sok mindent tudunk ezekről a dallamokról, hát szövegünk az nincs, amiről bizonyítani tudnánk, hogy ősi. Tuti biztos, hogy élő műfaj volt a siratóének, de az is improvizatív lévén, arról is csak jellegeket tudunk biztosan, hogy milyennek kellett lennie. Akkoriban még minden nőihoz, ez jellegzetesen női műfaj. Minden család nőtagjai síratták el a halottakat, tehát az akkor még nem volt foglalkozás, de azért vannak megegyező jellegek az így előadott improvizatív énekekben is. Az egyik az az érdekesség, hogy szakaszos jellegű. Ez valószínűleg az érzelmi hullámzással párhuzamos. Tehát a bármilyen érzelemben, gyászban, akármiben fölkiált és lassan elcsöndesedik, majd újra vesz egy nagy levegőt, és újra elpanaszolja, és megint elcsöndesedik. Tehát szakaszok alakulnak ki az érzelmi hullámzással párhuzamosan, és ennek van egy ereszkedő lejtése, ahogy elcsitul az érzelem. Még az is lehetséges, hogy ez a folytonos elcsitulás, ez valami refrén jellegű, ismétlődő szövegekben ölt testet. Hát ez most mai példa, amit hozok, de mai sírató asszonyoknál azért gyakran előfordul, hogy a szakasz lezáródása az ilyen, hogy hova legyek, mit csináljak. Tehát ilyen kialakulhatott. Még az is valószínű, hogy törekedtek rá, hogy ne túlságosan különböző hosszúságú sorokat, mondatokat vagy tagmondatokat mondjanak, tehát nagyjából azonos hosszúságúak, de ez is csak a kényelem miatt van, a kiejtésnek a kényeleme miatt van. Ennyi, amit róla tudunk, mind összesen, tehát tudunk a jellegéről, de szövegre nem számíthatunk, lévén, hogy improvizatív. A harmadik lírai jellegű daltípus, ami tuti biztos volt nekünk, az a munkadal. Mindenképpen számíthatnánk rá, hogy volt munkadal, hiszen a munkák megkönnyítése minden évnél eredményezett munkadalokat, de nálunk van egy említés, ami bizonyítja, hogy Magyarországon volt munkadal, ez pedig a Gellért legenda nagyobbik változatában az a rész, amit úgy neveznek, hogy Symphonia Ungarorum rész. Ez ugye az az eset, amikor Gellért püspök meg a segédpüspöke Walter ment a királyhoz, és megszállt valahol, és éjféltájban egy malom zörgését hallotta, amin őt egyebütt nem látott volt. Elcsodálkozott, hogy mi legyen az. A nő, aki a malmot forgat, ez egy kézimalom volt. Énekelni kezdett, a püspök pedig úgy szólt Walterhez, Walter, hallod-e a magyarok szimfóniáját, miképpen hangzik? Na most ez a kifejezés némi magyarázatot igényel, mi az, hogy szimfónia, még nem a romantikusok nagy lélegzetű zenedarabjaira gondol természetesen. A korszaknak a meghatározásai szerint ilyen 11. századi ének könyveknek a meghatározása szerint a szimfónia az egymástól eltérő, de összefűzött hangoknak édes összhangzása, édes elegyedése, és a diafóniával áll korrelációban, vagy ellentétben, ahol is egy változatlan zenei alaphangot hallunk, és egy magasban változó énekhangot. Na most ez ugye az összefűzött hangoknak édes elegyedése lehet, egy ilyen zenei alaphang és egy magasban változó énekdallam. Most ha összevetik azzal, hogy mit hallott Gellért püspök, egy malom zörgését, az képezte a instrumentális részét a dolognak, és hozzá a női cselédnek az énekét, és akkor ezt a hangegyüttest azt mondta, hogy ez a magyarok szimfóniája, akkor hú, hát ezt nagyon telibe találta ezt a hangegyüttest, és a magyarok kulturális színvonaláról való véleményét ugyancsak kereken megfogalmazta, nem csoda, hogy mind a ketten hosszasan nevettek rajta. Azt mondja, mind a ketten nevetni kezdtek, már ő is a, hát ugye zeneileg szintén kiválóan képzett segédpüspök, és már még az ének hangosabb lett, a püspök ágyán feküdt, és még mindig mosolyogva elkezdett beszélni Walterhez. A többi része nem érdekes, lényeg, hogy a magyarok szimfóniája kifejezés az egy meglehetősen csípős megnevezése a magyarság kultúrájának, kulturális színvonalának. Na de tudjuk, hogy volt munkadal, az nem tuti biztos, hogy magyarul énekelte a cseléd, mert ez nincsen benne a szövegben, de Magyarországon volt, azt tudni. Végül is biztos, hogy voltak szakrális dalok is, noha korabeli feljegyzés erről sincsen, hogy is lenne, ezek pogány szövegek voltak, de ez nagyon gazdag terület, metodikailag is nagyon jól kutatható. Ennek maradtak írásos nyomai is. megőrizte Liutprand kremonai püspök a merseburgi csatának a leírásában. Liutprandról azért tudniuk kell ám, hogy ellenséges a magyarokkal szemben, mert ő első Ottónak volt a titkára, és első Ottó nem tudta megbocsátani a magyaroknak, hogy a magyarok a pápától kértek koronát, és nem tagolódtak bele az ő hübéri szervezetébe. Na jó, summa summarum, azt írja Liutprand a művében, a merseburgi csatáról, hogy ekkor a germán lovagok Sancta admirabilis vox Kyrie eleison, tehát a szent és csodálatos Kyrie eleison kiáltással vonultak a csatába, míg a magyarok gonoszul és ördögien a húj-húj kiáltásukat gyakran hallatták. Na most, ezt húzamos ideig csatakiáltásként értelmezték, elfelejtvén, hogy a Kyrie eleison sem csatakiáltás. A Kyrie eleison is egy istentiszteletnek a része. A húj-húj is egy istentisztelet része, pontosan a vele párhuzamban lezajlott pogány istentiszteletnek a része, nem csatakiáltás. Hasonló módon apró utalást tartalmaz Eckehart barát feljegyzése a magyarok szentgalleni vendégszerepléséről. Eckehart az a 11. század legelején jegyzi le ezt. Nem elfogult a följegyzés, noha számos a magyarokról való közhelyes megállapítást tartalmaz, de a konkrét cselekvéseknek a leírásában egyáltalán nem elfogult, és a kép, amit a magyarokról így konkrétan ad, egyáltalán nem riasztó vagy nem szégyelnivaló. Na summa summarum, a magyarokkal ez időben két keresztény jár, az egyik a tolmácsuk, aki már jól tudott magyarul, ez egy szintén egyházi ember volt, pillanat, mindjárt megmondom. Egy foglyulejtett klerikus, akit azért tartottak meg életben, mert jól tudott már magyarul, és a másik az együgyű szentgalleni barát, Heribald, aki nem volt hajlandó elmenekülni, amikor az összes többi szerzetes elment. Igazán felelte nekik, hát fusson, aki akar, én bizony nem futok, mivel a kolostor gazdája nem adta ki még ez évre a sarúra való bőrt. És így várta félelem nélkül a magyarok betörését. Nos, Eckehart barát, aki érintkezhetett még olyanokkal, akik valóban átélték ezt az eseményt, azt jegyzi föl, hogy a magyarok itt a kolostor udvarán lakomáztak. Biztos nagyon tetszett Heribaldnak, ők is velük együtt ott lakomáztak, hogy bort, melyet telecsöbrökben a középre helyeztek, annyit ivott mindenki különbség nélkül, amennyi jól esett. Tehát ez minden bizonnyal tetszett neki. Miután pedig a bortól nekihevültek, mindnyájan elkezdtek rettenetesen kiáltozni isteneikhez, a klerikus pedig és a bolondjukat arra kényszerítették, hogy ugyanezt tegyék. A klerikus pedig, minthogy jól tudta a nyelvüket, ezért is tartották meg életben, velük kiabált, ahogy csak tudott. Amikor pedig már eleget esztelenkedett az ő nyelvükön, elkezdte könnyezve a Szent Keresztről szóló antifónát, amelyet maga Heribald is vele énekelt, bár rekett volt a hangja. Ugye ezt szintén úgy értelmezik, hogy a magyarok valami dajdajoztak ott, figyelmen kívül hagyva, hogy miért volt szüksége a foglyulejtett klerikusnak arra, hogy mihelyt eleget esztelenkedett az ő nyelvükön, azonnal elkezdje könnyezve a Szent Keresztről szóló antifónát. Nem én, Györfi György feltételezi ez esetben, hogy azért, mert éppen azért ő sírva kezdte, mert ő értette, hogy mit mond a magyarok nyelvén. És hogyha a magyarok nyelvén elmondott szöveg csak valami bordal lett volna, akkor nem lett volna szükség az azonnali bűnbánatra. Ő azért gyakorolt azonnal bűnbánatot, mert egy másik istentiszteletben vett részt, amiért azonnal engesztelnie kellett Istent. Tehát nem össze-vissza kiáltoztak isteneikhez, hanem egy pogány istentiszteletet örökít meg Ekkehard. A szakrális énekeknek tehát vannak nyomaik az írásosságban is, de azt kell mondanom, hogy ez egy olyan terület, amelyiknek a szövegei nem is haltak ki teljes egészében. A valamikori napfordulós regős éneknek a nyomait ma is fölismerhetők, hiszen a regős ének bizonyos tájakon még nem régiben is eleven volt. Annak vannak bizonyos strófái, amik nagyon ősiek. Ezeket ma is ki tudjuk elemezni. Ez amott kerekedik egy fekete felhő, abban legelészik csudatévő szarvas, csudatévő szarvasnak ezer ágaboga, ezer ágabogán, száz misegyertya, gyújtatlan gyulladjék, oltatlan aludjék, hajregő rejtem. Ma már a nyelvészek is odébb léptek, és a regő rejtemről is megmondják, hogy ez mai magyarsággal azt jelenti, hogy révüléssel révülök. Ez az ő buliuk, amiben mi nem szólunk bele, ezt ők tudják. Mi azonban tudjuk, hogy mi az a misegyertya, ami gyújtatlan gyulladik és oltatlan aluszik. Hát ezek az égi testek, a csillagok, naphold, ami a csudafiú szarvasnak az ágabogában rejlik, és nem ember gyújtja, nem ember oltja. Gyújtatlan gyullad, és oltatlan aluszik. Na summa summarum, a hajdani szakrális énekeknek a nyomait őrzik ráolvasások és bájoló imák, amelyeknek az írásos följegyzése is nagyon hamar már a 15. században megkezdődik. Sőt, mi több, számos gyermekvers és gyermekmondóka megőrizte, mert akkor is, amikor a felnőtt embernek már tilos volt pogány szövegeket, varázsszövegeket mondania, még akkor is a gyermekek minden megtorlás nélkül ezeket mondogathatták, megtarthatták. Ugye eszükben tartják, hogy egészen a kora újkorig a gyermek nem különült el a társadalomtól. Teljes egészében benne élt kisded gyermekkorától haláláig. Tehát valamikori magas szintű varázsló éneknek a töredékei ezen a társadalmi ranglétlán lecsúszva fennmaradhattak a gyermekeknek a szövegei között. Ilyen például a szita-szita péntek szerelemcsütörtök dobszerda, amiben a szita is varázseszköz, a dobnak a leszármazottja, és a visszafelé sorolás maga, a péntek, csütörtök, szerda. Erre még eddig idáig nem gondoltak, hogy visszafelé mondjuk itt a napokat. Igen, maga a visszafelé sorolás is varázsos jellegű. Van néhány találós, verses formájú találós kérdés is, amelyikről Kovács Sándor Iván derítette ki, hogy törökségi eredetűek, márpedig ha törökségi eredetűek, és megvannak a mai csuvasos törökben a megfelelői, akkor a honfoglalás idején okvetlenül meg kellett, hogy legyenek. Három ilyen verses találós kérdést tudott kielemezni. Az egyik a hegyet hágtam, lejtőt léptem, aranygyűrűm elvesztettem, aminek a hegyet hágék, lőtőt lépék kezdősora Erdélyi Zsuzsannának a népi imagyűjteményének a címét adta. A másik a csontkürtel kürtölnek, aranydeszkák hasadnak, földi férgek mozognak, tele van alliterációval, ami ennyire tele van alliterációval, az a mindre kezdjenek el gyanakodni. És a harmadik, aminek egy része biztos szintén ismerős önöknek, ez az árvaborjú, anyátlan, puszta pajta, födetlen, három verébnek hat szeme, szenes csutak fekete. Ez a három veréb hat szemmel címadója. Igen. No jó, ennyi tehát a lírai énekekről, és most lássuk az epikus műfajokat lévén, hogy ide akartunk kilyukadni. Nem felejtjük el, hogy a világvallásoknak is van epikus kincsük. Hát az sem dogmatikai tételekben valósult meg, sőt, mi több ebben az időben, amikor mi ezeket megismertük, pláne nem, sokkal inkább történetekben történt a hitterjesztés, sőt, a kereszténységnek az az ágazata, amit mi leginkább ezen a vidéken megismerhettünk, a karaita kereszténység, az kifejezetten történetekkel térített. Tehát nagyon valószínű, hogy történeteknek egész sorát már a világvallások megismerésekor mi is átvettünk, vagy megismertünk. Nem felejtjük el, hogy a hiedelmeknek is lehet, varázslásoknak is lehet egész komoly epikus tartalma. A lucanapi hiedelmekre utalnék elsősorban, amelynek hosszú története van, a lucaszék készülésétől a karácsony éjféli szentmiséig, ahol is miért kell a lucaszéket el megcsinálni voltak éppen? Minek? Meglátni a boszorkányt. Hogy látja meg az ember a boszorkányt? Rááll a székre az éjféli istentiszteleten, úrfelmutatáskor hátra néz, honnan fogja megismerni? Nem lesz ráírva, hogy boszorkány vagyok. Valahonnan csak fölismeri. Nix, nix. Nem fogják fölismerni a boszorkányt. Senki? A fejdíszéről bizony, hát ki nem ismeri fel a sámán fejdíszt abban a tollas, agancsos fejdíszben, ami a boszorkánynak van. De még ez se elég, mert nem csak mi láttuk meg a boszorkányt, a boszorkány is meglátott minket. Gáz, mit kell csinálni? Haza kell szaladni, és mákot kell szórni. Miért? Igen, ezt nem tudjuk megmondani, miért kell a boszorkánynak fölszedni a mákot, de föl kell szednie. És hát az alatt, az idő alatt mi egérutat nyertünk. Hát egész komoly epikus tartalma van egy ilyen egyszerű hiedelemnek, ami ma már csak a lucaszéke szólásban él. Tehát a hiedelmeknek is nem megvetendő epikus tartalmuk van. Én most nem megyek bele abba, hogy hány hőséneknek milyen elemeit tudták földeríteni, de azért tudniuk kell, hogy számos honfoglaláskori ének született hősökről, és számos népballadánk, tuti biztos, hogy már ott volt a kincsünk között a honfoglalás idején. Tehát ha csak azt mondom, hogy ami tuti biztosan megvolt, akkor azt kell mondanom, hogy tuti biztosan megvolt a hunor magyarnak a mondája, a csodaszarvas monda tehát, énekben is, meg prózában is. Ami megvan énekben, az tuti biztos megvan monda formában is. Megvolt az Árpád nemzetségnek a totemisztikus hiedelme, az álmos monda, álmos történet. A honfoglalás után keletkezett a fehér ló mondája, tehát a hon vásárlásának ez a története, hogy elcseréltük fehér lóra, fehér lóval. Az erről szóló éneknek egy kései változatát, tehát nem teljesen szöveghű, de sok részben valóban ősi strófákat tartalmazó változatát Csáti Demeter 1526-ban még följegyezte. Tehát akkor még forgotta az ajkakon. Néhány eleme biztosan nagyon ősi. Ez a feldedet adtad fehér lovan és fivedet aranyos féken, hát ezt a alliteráció dömpinget, ezt muszáj meghallani benne. Meg még néhány mást. Biztosan volt a honfoglaló vezérek tetteiről, a csanádról szóló mondát, azt szövegszerűen is ismerjük. Az az ellopott hőstetnek a története. Azt mi később aztán mindenféle sárkányölő vitéznek a tetteként ismerjük. És később is keletkezett Lélről, keletkezett Botondról, keletkezett Lászlóról. A régi népballadáink, amit megőriztek, régi kincset, az pedig a Molnár Anna és a Kerekes Izsák. Ezek szintén nagyon ősiek. De amihez mi ki akartunk lyukadni egész idő alatt, az a mesekincsünk. A mai mesekincsünk természetesen sok más összetevőnek az eredménye. Görög, zsidó mesék tömegével kerültek bele, sokkal kevesebb, de valamennyi a kelta mesekincsből is. Tehát az egy borzasztó bonyolult konglomerátum. Van azonban néhány olyan meseváltozatunk, amiről az bizonyítja, hogy nagyon ősi, hogy olyan világképet tükröz, amely a kereszténység fölvételével elvesztette a relevanciáját. De hát azt az ősi világképet tükrözi, amelyről a, mit tudom én, fél órával ezelőtt beszéltem. Emlékeznek gyermekkori olvasmányaikból, hogy milyen mese szüzsék voltak, amikben ez az ősi hitvilágunk bizonyos elemeivel visszaköszönt? Hát amikor az ősi hitvilágunkról beszéltem, néhány dolog ismerős volt önöknek. Mi volt? Az égigérő passzúja, hát az a tetejetlen fának a képzete, persze, hát fölismerjük. Más? A fehér lófia bizony az állattól származás, hát ennél szebbet kívánni sem lehet, az állattól származásnak a hiedelmét kifejező fehér lófia. Más? Ne mondják már, hát táltos lovakkal tele van a mesekincsünk. Honnan ismernek föl egy táltos lovat? Még azelőtt, mielőtt parazsat enne, az egy gebe. És amikor parazsat eszik, akkor az a dob, bizonyám, az a dob, ami hasznavehetetlen, mielőtt parazsat enne, tehát a parázs fölé tartaná, de miután parazsat megette, táltos paripává változik, és lehet immár utazni vele a tetejetlen fára, vagy bárhová, úgy, mint a szél, vagy úgy, mint a gondolat. Honnan ismerik föl egyébként, ha már táltos paripa, a táltos paripát? Ugyanúgy néz ki, mint egy közönséges ló? Minima kalkula, de lehet hat is neki. A fölös csont tér vissza, hogy a táltos lónak 5 vagy 6 lába van. A fölös csont, az, hogy földarabolják a hőst, az is valahol találkozott ezzel? És hogy sikerült visszatérni az életbe a hősnek? Kirakta össze. Aj, de régen olvasták ezt a mesét. Barát? Mennyasszony? Állatsegítők. Ő előtte szerzett magának 3 állatsegítőt, már most kék mindegy, melyik 3-at, akik élesztőfű segítség, összerakták, és élesztőfű segítségével fölelevenítették. Először fordítva rakták oda a fejét, de aztán azt az oroszlán szívességből leharapta, és visszaalakították. Kicsit rendszerezzük ezt a dolgot. Tehát megőrizte a népmesénk a rétegzett világnak a hiedelmét. Ezt nem említették, de mindjárt rá fognak jönni. Az, hogy a tetejetlen fának a segítségével legyen az passzúj, vagy akármi, föl lehet menni egy felsőbb világba, az az egyik része a tetejetlen fa rétegeinek, de a másik része, hogy lefelé is lehet menni, az alvilágba. Számos mesehős ment le az alvilágba. Hogy jöttek vissza? Hogy jöttek vissza? Lefelé, oké, madzagon, akármin le lehet menni. Vissza nem lehet. Az alvilágból olcsón nem adják a visszatérő utat. Hát többnyire egy griffmadár hozza föl az illetőt, ha emlékeznek még erre a változatra, de nem ingyen, mert mikor elfogytak az ökrök meg a akármicsodák, oldalszalonák, amivel etette, igen, karját, lábát le kellett vágnia, és azzal etetnie tovább a griffmadarat, hogy kijusson. Tehát bizony az alvilágból való kijutás az valamilyen módon az embernek az önfeladásával is jár együtt. Tehát itt szakrális térből jutunk vissza, az sosem egyszerű. Tehát csak nagy áldozatok árán jutnak vissza. Ez a fehér lófia mesében ez benne van például. Tehát látjuk, hogy mind a 3 réteget megőrizte a népmesevilág a tetejetlen fa rétegei közül. Lent gonosz szellemek, gonosz lények mindenféle ártalmas dolgokat csinálnak a hősünkkel, fönt a levelek szintjén pedig királyságokat, királylányokat találnak, ilyen sárkány által elrabolt királylányokat aranypalotákban, meg egyebekben. Tehát ott lényegesen szebb a világ, mint alant. Volt a tetejetlen fa képzete, volt a táltos tevékenység képzete, a fölös csontnak a képzete, a totemhitnek az maradéka, a fehér ló fiában tükröződő állatszülő, az állatsegítők, amik minden jobb mesehősnek vannak, és állatsógorok, erre most nem tértünk ki, de van egy mesetípus, ahol a hősnek a lánytestvéreit állatok veszik feleségül, és ezek a sógorok a hőst segítik is a maga útján. Az egyik mese típusnak a címe jut csak az eszembe, hogy medve csuka sógora, de nem biztos, hogy önök pont ezt olvasták, mert miért pont ezt olvasták volna, ez csak véletlen lehetett. Nos, a magyar mesekincsről általában el lehet mondani, miután már föl van derítve a magyar mesekincs is, meg az európai mesekincs is, hogy van néhány specialitása a magyar mesekincsnek. Az állatmese, tehát az aiszoposzi mese, ahol állatok emberként viselkednek és emberként beszélnek, különböző erkölcsi tanulságokat testesítenek meg, a magyar mesekincsben feltűnően kevesen vannak. A 20. század közepéig 4000 mesét gyűjtöttek föl, azóta ennek a többszörösét, és a 4000 meséből csak 215 volt állatmese, tehát elenyészően kevés, nagyon kevés változatban, tehát ritkán mesélték el, mert amit sokszor elmesélnek, annak sok változata keletkezik. Ami divatos, annak sok változata van. Aminek kevés a változata, azt ritkán mesélték. És esetleg nem is igazi népmesék, hanem a mesemondó olvasottságának a bizonyítékai csak. Tehát valahol olvasta, és így meséli el. Míg a varázsmesék, a tündérmesék a mi prózafolklorunknak a leggazdagabb műfaja. Rengeteg változat, rengeteg típus van belőle. Hogy lássanak számadatokat, a rétegzett világ képe típust 62 mese őrzi X mennyiségű variációban. Nagyon sok, ez nagyon nagy szám. A táltos tevékenységűt az 60 változat sok-sok variációban. És ezt a totemhit maradékot, hogy állatszülő, állatsegítő, állatsógor, 32 változat, X variációban. Ha most megnézik, hogy állatmeséből összesen csak 215 van, akkor azt kell mondanom, hogy ezek az ősi megőrződő típusok nagyon sok variációban a mi ősi mesekincsünket igazán jól reprezentálják, és hát ezek csak a legjellegzetesebbek voltak, igazából több van ezekből, amik megőrződtek. Még csak úgy tanulságként. Ha azt kérdezik meg, hogy mikor halt el az ősi kultúránk, az ősi költészetünk, mikor halt ki, akkor arra azt kell mondanunk, hogy igazából nem halt ki, csak átváltozott. Nem irtotta ki a kereszténység, mint hogy a 19. században ezt sokszor ábrázolták. Nem a kereszténység irtotta ki ezeket a szövegeket, hanem az, hogy a világnézet megváltozott. Ezek a szövegek elveszítették a korábbi társadalmi hivatásokat. Sem szakrális szerepet nem töltöttek be többé, sem a kollektív emlékezésnek, a közösség tudat formálásának a szerepét nem töltötték be többé, sem eszményt adó nevelő funkciókat nem töltöttek be többé, mert az egyházi és világi írásbeliség ezt átvette ezeket a funkciókat. A szövegek maguk azonban nem haltak ki, nem haltak el, hanem a későbbiekben is öröklődtek, hiszen még mi is számos ilyen szöveget lazán most összekapargáltunk az emlékezetünkből, minden különösebb kutakodás nélkül. Ennyit akkor a mai alkalomra. A következő alkalommal immár a középkorról lesz szó, a középkor művészet szemléletéről és próza műfajairól. Mindnyájuknak kívánok minden jót addig is. Viszontlátásra!
Elhangzott Rádióegyetem. Mesétől a regényig. Sárdi Margit, Őskultúra és Hitvilág. Az ELTE BTK-n 2011. szeptember 22-én elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.